Sziasztok, Ruf Bájnt vagyok, ez a Vétó 22. adása. A mai napon Dúl Szabolccsal, újságíróval, elemzővel fogunk beszélgetni a magyar médiahelyzetről, különös tekintettel az elmúlt 14 év eseményeire. Köszönöm, Szabolcs, hogy itt vagy velünk.
Köszönöm szépen a meghívást.
Szia Szabolcs, és mielőtt rátérnénk a hosszú elemzésre, itt az elmúlt hetekben a Vétóban foglalkoztunk, én pedig igazából sokat rágódtam én rajta, hogy miért nem foglalkozik a magyar ellenzék által irányított önkormányzati média többet, vagy akár bármennyit a Novák üggyel, hogy miért maradt ki minden heti, két heti és havi labból ez a hír. Mit gondolsz? Hogyan értünk arra a szituációba, vagy abban a helyzetbe, hogy egyébként van egy 630 ezer, csak Budapesten, 630 ezer példányban megjelenő ellenzéki által szerkesztett közszolgálati újság, amiben nem fér bele tisztelete kivételnek ez az ügy. Hogy kerültünk ebbe? Szerinted bele kellene, hogy férjen? Ki dönti ezekről? Miért van öncenzúra? Szóval mit gondolsz erről?
Hát mint a Vétó lelkes hallgatója, azt látom, hogy ez egy kedvenc témád és visszatérő témád. Szerintem ami nem hangzott el, vagy nem teljesen biztos, hogy minden hallgató néző számára érthető, hogy mi is az, hogy önkormányzati média. Mm-hmm. Tehát, hogy ez így hol helyezkedik el a magyar médiatérben. És ugye az a helyzet ezekkel az önkormányzati lapokkal, tévékkel, vagy bármi másfajta önkormányzati kiadványokkal, hogy ugye ezek az adott település képviselőtestületének, perközgyűlésének, vagy polgármesterének az akaratából vannak, tehát itt szó sincs arról, hogy valami olyan független médiumról lenne szó, amely így maga dönt arról, hogy mi legyen. És ugye kétféle iskola létezik az ilyen helyi médiumoknál. Az egyik iskola az azt mondja, hogy fullba tolja a polgármesternek a PR-ját, mert polgármester elmegy és a 100 éves nénit köszönti, meg átad egy járdaszakaszt, és így tovább. Ugye a másik iskola pedig az, hogy egy ilyen politikamentes, kulturális lapként működik, óvodai farsang, templomkórus fellépése, és így tovább. És ugye arról, hogy milyen legyen ez a médium, erről az adott polgármester, vagy az adott település vezetése dönt, és általában ezeknél az önkormányzatoknál van egy politikai felelőse a helyi médiának, vagyis ő szabja meg azt rendszerint, hogy hogy nézzen ki a lap. És itt a kérdés az, hogy miért nem kerülhet bele, vagy miért nem jutott eszébe senkinek, hogy bekerüljön egy ilyen országos botrány, akár a helyi leágazásaival. Teszem azt, meg lehet kérdezni a helyi képviselőket arról, hogy mi a véleményük erről. Meg lehet nézni, hogy az adott településen hogy van ez a gyermekvédelem, és így tovább, és így tovább.
És miért nem szerinted?
Hát valószínűleg azt gondolták, hogy ebből nincs helyi politikai haszon, vagy csak a baj van. Illetve ez egy ilyen jobbindulatú megközelítés, és a másik sokkal realistább megközelítés az, hogy országosan erre nem gondolt senki. Tehát a Fidesznél azért megvan az, hogyha rezsit csökkentünk, migránsokat űzünk ki, és így tovább, akkor azért az ki van adva, az szerte az országban, hogy foglalkozzon az adott település a helyi médiájában azzal, hogy például akkor a migránsoktól az utolsó falut is megtisztította a kormány. Vagy például mondja el Marika néni a József Attila utca 5-ből, hogy neki a rezsije mennyivel csökkent. Itt, hát most nem neked ecsetelem az ellenzéknek a szokásos problémáját, nincs egy ilyen központi irányítás vagy központi akarat, hogy mi történjen a helyi médiával, és azt pedig látjuk, hogy az egyes pártok inkább egymással vannak elfoglalva, mint mondjuk azt, hogy a saját maguk által irányított különböző településeken hogyan képviseljék vagy csatornázzák be ezt a politikát.
Ugye jött egy csomó komment olyanoktól is, akik egyébként vezetik ezeket az újságokat is, és ők azt mondták, vagy azt írták, hogy ők nagyon büszkék arra, hogy ők nem foglalkoznak ebben az üggyel, hiszen ez nem fontos a kerületi lakók számára. Az a kérdésem hozzád, lehet-e ennél nagyobb ügyet találni, ami a helyi lakosok számára bármifajta jelentőséggel bír, amikor a köztársaságunknak az elnöke lemond. Szóval, hogy hogyan van ez, ugye te gyakorlat főszerkesztő is vagy, voltál, van egy ilyen ügy, ami hát nincs olyan ember, akit nem érint. Hogyan, valaki hogyan tud ebben disztingválni, vagy hogyan tudja azt mondani, hogy akkor ez nem érdekes, ez nem fontos a kerületi polgárok számára, hogy nincsen éppen elnöke a hazájuknak?
Azt próbáltam előbb becsetelni, hogy miután egy önkormányzati lap nem független, ez nem szerkesztői szabadság kérdése. Tehát ez nem arról van szó, hogy összeül az adott médium, és akkor kitalálja, hogy a címlap sztori az nem tud más lenni, mint Novák Katalin lemondása, meg ez az egész gyermekvédelmi ügy, hanem ezek a lapok azért úgy működnek, hogy inkább megmaradjunk azon a pályán, amit eldöntött a politikai vezetés, és úgy is szólnak fentről, hogyha ebbe bele kell venni.
Igazad van, de ugye pont avval kampányolt 19-ben egy csomó polgármester, egyébként Budapesten is, hogy megszünteti a kontrollt, a politikai kontrollt a helyi újság fölött, ugye mind a 6. kerületben, mind Baranyi Krisztánál, vagy akár Pikó Andrásnál, ez volt az egyik fő ilyen kampánytéma, és ugye azt mondják magukról most, hogy igazából semmifajta politikai kontroll nincs felőtte. Ez szerinted igaz, vagy ez... Mert akkor, hogyha nincs felettük politikai kontroll, akkor egyébként a szerkesztőnek ugye a joga eldönteni, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami nem.
Én ezt készséggel elhiszem, hogy ha egy polgármester azt mondja, hogy nem szól bele, akkor tényleg nem az a kézi vezérlés van, hogy a Facebook oldalát azt ki kell nyomtatni hetente, és bele kell rakni. Ugyanakkor, hogyha az egész modelljét nézzük, akkor mégiscsak minden egyes kerületi vagy települési lapvezetője fölött az van, hogyha valami rossz fát tesz a tűzre, akkor őt 5 perc alatt leváltják, vagy akár a képviselőtestület megvonja az egész éves büdzséjét. Tehát, hogy ezért mondom, hogy nincs egy szerkesztői szabadság ezzel kapcsolatban. Az már egy másik kérdés, hogy felmerült-e egyáltalán ezeken a településeken az, hogy foglalkozzunk-e, vagy hogyan foglalkozzunk ezen a kegyelmezési ügyjel. Az, hogy a Fidesz által vezetett kerületekben, településeken ezzel nem foglalkoztak, az szerintem egy tudatos döntésnek az eredménye volt. Ott felmerült igenis ez a dolog, mint ahogy hogy felmerül, hogyha valami baloldal vagy ellenzéki oldal számára kellemetlen ügy van, hogy azzal bizony foglalkozni kell.
Utolsó gondolat ez az egész ügyhoz, aztán menjünk tovább tényleg a mai műsor témájához. Elfejtettük, illetve nem elfejtettük, igazából nem beszéltünk arról az előző alkalommal, hogy nem csak ugye Budapesten vannak ellenzéki vezetésű önkormányzatok, hanem az országban van számos helyen is még, és ugye van 10 megyei jogú város, amit az ellenzék irányít, és így összeadva összesen 1.300.000 emberhez tudhatna eljutni valamilyen fajta nyomtatott termék, és annyi különbség van valóban Budapest és a megyei jogvárosok között, hogy amikor megvizsgáltuk azt, hogy kik nem beszélnek, vagy kinél nem volt semmifajta hír, sokkal kevesebb megyei jogvárosban nem volt hír, mindenhol valahogy belefért 5., 6., 7. oldalra, első oldalon nagyon kevés városi lap hozta, de ott legalább valamennyire foglalkoztak vele. Szóval, hogyha belegondolsz abba, hogy van egy ilyen lehetősége az ellenzéknek, hogy 1.300.000 háztartásba elérjen, és ott politikával foglalkozzon, és ezzel nem él, az hát egy eléggé, hát hogy mondjam, súlyos ki nem használása az erőforrásoknak.
Én elég sok olyan beszélgetést hallottam, vagy tervet hallottam, amikor elhatározzák ellenzéki vezetők, hogy na akkor kiépítik így vagy úgy a saját ellenzéki médiumaikat, vagy médiahálózatukat. Legutóbb a 2019-es önkormányzati győzelmek után volt egy ilyen terv, vagy nekirugaszkodás, hát ez nem sikerült, és felteszem, hogy most a 24-es választás után újra fel fog merülni ez a történet. Igazából az derül ki, hogy ez egy megúszhatatlan dolog, és hogyha egy picit múlt idézünk, ugye 2002-ben, amikor a Orbán Viktor és a Fidesz elveszítette a parlamenti választásokat, az egyik első dolog, amit felismert, és utána artikulált is Orbán Viktor, hogy hát kell valamilyen médium. Tehát, hogy ez nem csak polgári körök, nem csak szerveződés, hanem valamilyen média kell, és akkor volt az a megmosolyogtató terv, hogyha aki élt, az visszaemlékszik biztosan arra, hogy Orbán Viktor felvetette, hogy a közszolgálati médiának az egyik csatornája az legyen kormányzati irányítás alatt, a másik csatornája pedig legyen kvázi Fidesz közeli irányítás alatt. Ugye akkor még egészen más volt a tévés piac, meg a médiaberendezkedés, és erre volt Megyesi Péternek ugye az a válasza, hogy hát ha média kell Orbán Viktornak, vagy a Fidesznek, akkor vegyen magának. És ez is történt. Ez meg is történt.
Fogunk erről beszélni, de kicsit akkor beszéljünk kicsit általánosabban. Hogyan látod, mekkora válságban van a modern, vagy nem modern, vagy tradicionális újságírás most a világban, mennyire Magyarország specifikus, ami történik, és hogy kicsit beszélnél arról, hogy hogyan állunk most, ugye sokat lehet hallani, hogy igazából már igazából nincs is szükség újságírókra, az AI megcsinál mindent helyette, nincs szükség klasszikus szerkesztőségre, mindenki a saját maga médiumának a tulajdonosa. Kicsit tudnál erről beszélni, hogy hogyan néz ki most a világ tendencia, és hogy ebben hogyan néz ki Magyarország?
Hát amikor engem arról szoktak kérdezni, egyébként mondjuk ilyen nyugat-európaiak is, hogy akkor van-e sajtószabadság, mekkora válságban van a magyar média, akkor azért mindig azt szoktam válaszolni, hogy ez egyel bonyolultabb, mint hogy csak a lokális problémákat nézzük, mert hogy van egy globális válságtünet is, ami teljesen a világszerte a médiát jellemzi. És ez ennek ugye a legfőbb okozója az az, hogy az internet megjelent, és gyakorlatilag teljesen átalakulnak a legendás médiafogyasztási szokások. De hogyha egy picit mögé nézünk, hogy ez tényleg hogy hat az újságok vagy a médiumok működésére, hogy egyrészt megváltoztak a fogyasztói szokások, mindenhol a világon, hát magunk is azért gondoljuk végig, hogy hogyan olvassunk híreket, hogyan fogadunk be információkat, most már a közösségi oldalakat pörgetjük, sokkal ritkább az, hogy mi magunk megyünk az információk után. Az a gyakoribb, hogy zúdulnak ránk az információk, és keressük a biztos pontokat, a kapaszkodókat. Ezt várjuk a médiától, hogy ne sok információt adjon, ez megfordult a régebbi dolgokhoz képest, hanem inkább a fontos, lényeges dolgokat adja. Ezzel párhuzamosan megfordult kínálati oldalról is a teljes média, ugyanis ma már bárki lehet médium, bárki lehet újságíró. Tehát itt pontosan az internet jó voltából, hogyha valakit nagyon érdekel, és ő mondjuk a kertészkedésről akar indítani egy blogot, vagy térképgyártásról, és így tovább, akkor azt meg tudja tenni 5 perc alatt, mint egy Facebook oldalt, egy blogot, vagy bármi mást, és gyakorlatilag ezzel ő is médiummá válik. Tehát tulajdonképpen az újságoknak, meg az újságíróknak azzal is versenyezniük kell, hogy ma már bárki sokkal jobban érthet hozzá, és el tudja juttatni az üzeneteit.
De mi a különbség egy klasszikus újságíró, egy képzett újságíró, és mondjuk most egy modern, magát újságírónak kinevező valaki között? Szóval, hogy mit kellene látnia az átlagfogyasztónak, hogyan kellene felismerni a különbséget egyáltalánban?
Hát van különbség mondjuk egy újságíró, és akkor mondjuk az influencer között. A legfőbb különbség az, hogy egy újságíró egy előre meghatározott és deklarált elvek alapján dolgozik. Tehát azok a régi újságírói etikai elvek meg szabályok, hogy például két forrásból tájékozódunk, hogy szerkesztik jó esetben azokat a cikkeket, amelyeket, vagy írásokat, amelyeket publikálunk, hogy mindig megkérdezzük az érintettet, és így tovább. Azok jó esetben ugye jellemzik ezeket az újságírókat, és lehet is tudni, ez deklarált ez a dolog. Tehát tudjuk azt, hogyha egy újságíró vagy egy újságnak a cikkét olvassuk, akkor mit kapunk egy influencernél? Ritkább az, hogy ezeket az elveket lefekteti. De valójában, mivel ugyanazon a csatornán jön sokszor ez az egész, a megkülönböztetése az nem mindig könnyű, és hát az meg egy másik probléma, hogy Magyarországon semennyire nem is oktatják ezt, nincs erről szó, nincsen semmilyen edukáció ezzel kapcsolatban.
Miért nincs szerinted?
Mert senkinek nem érdeke, és igazából kevesen is foglalkoznak ezzel a dologgal. Tehát a magyar oktatásnak a problémáit most nem kell ecsetelnem, de valójában az ott lévő oktatók nem motiváltak mondjuk, hogy erről beszéljenek, vagy nem is tudnak, a központi oktatási irányítás pedig ezzel a média edukációval kevésbé foglalkozik.
Bocs, egy közvágó kérdés. hogyha mi a különbség mondjuk egy magát mondjuk függetlennek valló szerkesztőség között Magyarországon és mondjuk Németországban? Van-e bármi, amiben eltér a két szerkesztőségnek a szerkezete, korfája, képzettségi szintje vagy missziója? Szóval van-e, látsz-e bármi különbséget mondjuk a két ország között?
Abszolút látok, és itt jön az, hogy a globális problémákkal mind a kettőnek meg kell küzdenie, és akkor egy visszatérve arra, hogy globális probléma az internet megjelenésével, a közösségi médiának a megjelenésével, az, hogy ezek a közösségi média oldalak gyakorlatilag pénzügyi szempontból is ugye lefölözik a hirdetési bevételeket, a mesterséges intelligencia megjelenése, erről még szerintem fogunk beszélni, tehát ezekkel mind meg kell küzdeni. Most erre rakódik rá Magyarországon egy csomó lokális probléma, amivel mondjuk egy németnek nem kell szembenéznie.
Például,
akkor menjünk végig. Tehát a lokális probléma az, hogy Magyarországon a kormánynak egy kimondott célja az, hogy a független médiát és a független újságírókat beletolja egy politikai szerepbe, egy ellenzéki szerepbe, és ezáltal ellenségnek tekinti őket, fake news gyárnak bélyegzi szóval, őket.
Akik hallgatják ezt az adást, a független nálad mit jelent? Szóval mi, vagy nem csak nálad, mi a definíciója az, hogy független újságírónak?
Ez az elmúlt évek közéleti beszélgetéseinek egyik tényleg megmosolyogtató része, hogy ugye gyakorlatilag a jobboldali propaganda média világában a független objektívek egyfajta ilyen címkézéssé, szitokszóvá, viccé vált, miközben, és egy ilyen ideológiai címkévé vált, miközben a függetlenség az nem ideológia kérdése, hanem egy ténykérdés. Arról szól, hogy az adott médium, az adott újságíró van-e függőségi helyzetben politikától, politikustól, egy gazdasági szereplőtől, oligarchától, bárkitől, bárkihez képest, mert hogyha van, akkor munkáját nem befolyásolja az, hogy egy függőségi viszonyban van. Oda kell figyelnie, hogy itt valami direkt irányítás, vagy akár indirekt módon valami olyan befolyás van, hogy hát azért rosszat nem írhatok arról, aki végül is a tulajdonosom vagy a pénzt adja, de jelen van. Míg hogyha független ezektől, akkor az olvasó érdekében tud írni, és az olvasó érdekében tud eljárni és szerkeszteni.
Szóval igen, szóval lokális probléma az, hogy Orbán Viktor szerint nincs olyan független, ugye, mert neki ez az egyik fő gondolat, hogy mindenkinek van egy gazdája, ugye, és így próbálja az országot megosztani.
Így van, és ennek a következményei a tartalomra, tehát amivel mondjuk egy német újságírónak kevésbé kell megküzdenie, az, hogy ha valami eszébe jut egy német újságírónak, és arról cikket akar írni, és megkérdezi a állami felelősét, minisztert, és így tovább elmegy a sajtótájékoztatójára, megkérdezi, hogyha arra nem kap választ, vagy elutasító választ kap, akkor van egyfajta szolidaritás, hogy akkor mások is megkérdezik, de van egy olyan közéleti felháborodás, hogyha a miniszter arra nem válaszol. Most Magyarországon ez úgy néz ki...
Normális, nem válaszol.
Nem, a Magyarországon úgy néz ki, hogy nem hívják egy csomó sajtótájékoztatóra, vagy egy csomó eseményre a független újságírókat. Hogyha elmegy, akkor kérdéseket nem igazán tehet fel, mert azt mondják, hogy éppen nincs ideje a miniszter úrnak. És én voltam olyan sajtótájékoztatón, ahol elmentem újságíróként, akkor éppen Kósa Lajos volt a Fidesznek a frakcióvezetője, és nekem ott mondta az egyik kollega, hogy ugye tudom-e, hogy csak a témába vágót szabad kérdezni. És hát mondom, hogy miért, kinek? Tehát, hogy mi az, hogy szabad? De ez most már teljesen egyértelművé tette ugye a kormányzat. Kovács Zoltán többször mondta, hogy itt kérdésekkel zaklatják, meg kérdésekkel pofátlankodnak a független újságírók. Tehát ezzel is meg kell küzdeni. Meg kell küzdeni utána itt Magyarországon esetleges lejárató kampányokkal, azzal, hogy azért, mert ő valamit kérdezett, valamiről írt, ő került célkeresztbe. Nem az, amiről írt, hanem ő maga, mert feltett egy kérdést, vagy egy témát feltárt, akkor ő rögtön ki van kiáltva valami fajta Soros Bérencnek, ellenzéki ügynöknek, és így tovább, és így tovább. Emellett még azzal is meg kell küzdeni itt Magyarországon minden egyes független lapnak, hogy hogy a hirdetési piac olyan szinten befolyásolt, kontrollált, nyilván a kormányzat által, hogy valójában arra nem számíthat semmilyen független lap, hogy attól, hogy növekszik az elérése, többen fogják olvasni, ez nyilván a hirdetők szemében egy érték, és nyilván akkor nálam többen fognak hirdetni, és akkor több bevételem lesz ebből. Ugyanis itt politikai szempontokkal lehet befolyásolni azt, hogy valaki ne merészeljen ezekben a lapokban hirdetni.
Ugye van egy központi állami hirdető monopólium, ami ugye Rogán Antal által irányított minisztériumnak a befolyása az. Van, aki eldönti, hogy ki és ki kap pénzt, ki kap hirdetést, kihez hirdetik, ugye így finanszírozzák a saját maguk által tulajdonolt médiát, és aki meg nincs benne ebbe, ugye ő elvileg a piacról ér, ugye, hogy ha létezik ilyen, hogy van ilyen még, hogy piac, vagy van olyan, hogy mondjuk egy nem magyar tulajdonú cég mer hirdetni a magát függetlennek valló újságokba? Szóval ez mennyire korlátozott, mennyire van ilyenben politikai nyomás? Mennyire éreztél valaha ilyet?
Abszolút jelen van ez a politikai nyomás, és ez olyan helyzetekben érhető tetten, hogy például pár évvel ezelőtti példa, amikor még az Index az átalakítás előtt volt, és főszerkesztője voltam, akkor ugye a Covid alatt, amikor a koronavírus járvány elterjedt, akkor iszonyatos nagy elérése volt annak a lapnak, tehát naponta 1 millió fölötti olvasója volt. Azt gondolná az ember, hogy ez tipikusan egy olyan szám, amire szaladnak a hirdetők, és maga az állam is úgy gondolja, hogy mondjuk a Müller Cecília féle mosson mindenki kezet, meg legyen fel maszkot hirdetéseket, azt itt kell sugározni, mint sem az olyan kisebb, ugyankor kormány közeli médiumokon, ami napi 10-20 ezres látogatószámot produkál.
De nem ez van.
De nem ez történt, nem így történhetett, és ugyanígy egy csomó állami intézmény egész egyszerűen nem hirdethet ezekben a független médiumokban, mert hát nyilván a kormányzat azt mondja, hogy nem fogod költeni. És a második szint az pedig az, hogy azok a államtól függésben lévő cégek, amelyek ugyan megtehetnék, hogy hirdetnek itt, azok meg azért nem fognak hirdetni, mert azért meg akarják őrizni a jó kapcsolatot, vagy pedig akkor azt csinálják, hogy hirdetnek egy kicsit a független médiumba, de azért ugyanannyit, vagy többet az Origóban is.
Ez öncenzúra, vagy van egy központ, akihez mindenki igazodik? Tehát, hogy ha valaki mondjuk egy magyar állam, vagy magyar nem állami cég, akkor ő tudja azt, hogy ha oda elkezd hirdetni mondjuk egy ilyen magát függetlennek való újságba, akkor abból baja lehet?
Szerintem ez párhuzamosan zajlik. Tehát van, amikor szólnak, van, amikor csak úgy gondolják egy cégnek mondjuk az ilyen marketing osztályán, hogy jobb a békesség.
Jó. Mielőtt rátérnénk Orbán Viktorhoz, és az ő média koncepciójához, hogy hogyan gondolkodik a médiáról, hoztunk egy bejátszót a magyar sajtóviszonyokról, ezt nézzük meg, és aztán kezdjük el beszélni, hogy hogyan látja Orbán a sajtót.
Szerintem már épp itt az idő, hogy bezárjon a Népszabadság váratlanul, tehát én nekem ez a szerény véleményem.
Bocsánat, miniszterelnök úr, megenged egy kérdést nekünk?
Maga honnan van?
Indextől vagyok.
Az egy fake news, Ján, oda nem nyilatkozom.
Körülbelül 90 fős szerkesztőségből közel 60-an ugyanezt tették, ők is felmondtak, és befejezik a munkát az Indexben.
Jó estét kívánunk! Helyreigazítás dr. Márki-Zay Péterrel kapcsolatos valótlan híresztelésünk miatt 2022. január 12. napján a Tények című műsorunk szülészeteket zárna be vidéken Márki-Zay című hírblokkjában. Valótlanul hírezteltük, hogy dr. Márki-Zay Péter tömegesen záratna be szülészeti és sürgősségi osztályokat.
Milyen kormány kritizáló vagy gyalázó újságok vannak, és vásárolok belőlük,
hát van,
és megmutatom, hogy mennyi van.
A 168 óra, a HVG-t szerintem.
Igen. 168 óra. Narancs. Mennyit visznek el ezekből egyébként?
Hát az most hetek óta hozzá nem nyúlnak.
És ez?
A Népszava még a kedvenc.
Ja, Népszava, igen, az is jó, a Népszava.
Hogy megnézzük a megyei lapokat, ugyanaz az önnel interjú mindenhol ugyanaz jelenik meg, mindenki ugyanazt a kormány.
A miniszterelnök közösségi oldalára föltettek egy fotót. A képen az látszik, hogy Orbán Viktor megszegi az új kenyeret, de ez az új kenyér körülbelül akkora, mint egy kisebb fajta malomkerék. Hány kilós volt ez a kenyér? Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Szóval hány kilós ez a kenyér? Kicsit beszéljünk Orbán Viktorról, hogy hogyan látja ő a magyar médiát, amiről beszéltél ugye az elmúlt pár percben, hogy van a független, és itt van az Orbáni média. Én azt gondolom, vagy azt látom, hogy ő sohasem gondolta azt komolyan, hogy van független média. Mindig, aki a média, ugye ezt mondta ugye Orbán Balázs, és aki uralja a médiát, az uralja az országot. De ennek azért vannak azért stációi. Kicsit beszélnél arról, hogy hogyan alakult át mondjuk a liberális Fideszből a mostani teljes média koncentrációjában. Milyen lépéseket, vagy milyen főbb lépéseket látsz, hogy hogyan alakult ez át? Főleg azért, mert legalább kettőbe te személyesen is érintett voltál.
Korábbról kezdem, mert abszolút a témához tartozik, hogy Orbán Viktornak, és ezt az összes róla szóló monográfia azért felemlegeti, van egy olyan alapélménye, ősélménye a médiával kapcsolatban, hogy ugye a rendszerváltás után a média, az akkori újságok azért nagyon a keblükre ölelték a Fideszt, majd amikor a székházügy kiderült, akkor egyszer csak puff, ő lett a rossz fiú, vagy egy nagyon negatív médiát, nagyon negatív sajtót kapott, vagyis Orbán Viktor azt megtanulta, hogy igenis a média az egy nagyon-nagyon fontos és nagyon hatásos tud lenni, és a politiká nem tudja ettől függetleníteni magát. Tehát saját média kell, ezt már ekkor ugye nyilván felismerte.
És, ugye, bocsáss meg, a Narancs is ilyen, így indult el, ugye, mint a Fidesz közeli heti lap, ugye már a 90-es éveknek a legvégén is, de ugye akkor ez, ő az egy független, tőle függetlenül működő szerkesztőség volt, nyilván abban a hangulattal, hogy a Fideszhez közel van, de nem úgy kontroll alatt van, hogy azt írják meg, amit Orbán Viktor szeretne, csak bocsánat, zárva bezárva.
Igen, és ugye ez az ősélmény, ez arra sarkalta azért Orbán Viktort, hogy a médiában rendet kell tenni, és a politikának igenis dolga van, mert ő például azért kapott negatív sajtót, mert az ő politikai ellenfelei akkor sokkal jobb helyzetben voltak, sokkal jobban tudták kontrollálni a médiát.
És ugye az alapélmény szintén, hogy az MSZP és utódpártja, meg az SZDSZ és körei, azok birtokolnak Magyarországon minden médiafelületet, ami egyébként részben akkor igaz is volt, és ők füstös szobákban rá céloznak Orbán Viktorra és a körére, és csúnyán bántják őket, és ezzel szemben kell építeni egy sajátot. Ugye itt vagyunk elbe, ezt mondjuk 94-5, ugye, amiről beszélünk?
Így van, és ugye ennek a következő állomása az az, hogy 2002-ben ugye a vereség után valahogy nekik ez Simics Kalajossal egy önálló média építésébe, ugye ezután lesz a Hír TV, amely ugye 2006-ban azzal, hogy a TV székház ostromát élőben tudósítja, azért egy nagyot tud ugrani, és igazából a koncepció, vagy amifelé Orbán Viktor stratégiailag menni szeretne, az már elhangzott még a 2010-es választások előtt a legendássá vált Köcsei beszédben is tesz erre utalást, hogy azt mondja, hogy vannak bizonyos olyan stratégiai ágazatok, amelyeket magyar tulajdonba kell venni. Ugye ide tartozik a energiaszektor, bankszektor vagy pénzügyi szektor, szerinte a kereskedelmi szektor és a média szektor. Tehát már a választások előtt tulajdonképpen deklarált azt Orbán Viktor, hogy itt hatalmas nagy átalakulásokat tervez a média területén, és valójában ez a fajta 50%-nál több legyen a magyar tulajdon a médiában, ez egy konkrét mondás, de hogy ez valójában mit jelentett, azt ugye nem tudjuk. De hát látjuk azért az elmúlt 14 évben, hogy miről szól. És időnként ebben a gondolatra Orbán Viktor visszaszokott térni, és éppen, hogy erre az adásra készültem, találtam egy 2021-es mondását, ahol azt mondta, hogy 34%-ról indultunk, de már 55%-on vagyunk, tehát az irány az jó, de nagyjából tovább kell még ennél is menni, és legyen a média, a magyar már nemzeti vállalkozóknak a tulajdonában. Na most ez az, ami ugye ilyen stratégiai koncepciója Orbánnak, hogy igazából azt nem szabad hagyni, hogy itt külföldi cégek, külföldi média cézárok birtokoljanak különböző nagy elérésű médiumokat, kisebbeket azt mégis annyiban nem zavarja, mert az politikai veszélyt jelentene.
Ránézve,
és az ő politikájára. És akkor az elmúlt 14 évben igazából azt láttuk, hogy eléggé ez a koncepció mentén kezdte el tulajdonképpen az állam, illetve az általa feltőkésített magyar vállalkozói osztály birtokba venni, tulajdonba venni a magyar médiát. És ennek ugye az első, legeslegelső lépése az a közmédiának az átvétele volt. Az igazából olyan szempontból a legegyszerűbb volt, hogy nyilván egy kormányváltás után ott, mivel az a magyar költségvetésből él, ott meg tudja csinálni nyilván egyszerűen egy-kétharmados többség az átalakításokat. Én akkori kormányváltás idején a Magyar Rádióban dolgoztam, a Kossuth Rádión, a Krónika című műsorban, és nagyjából, ahogy ezt mondjuk elképzeljük egy filmben, az tényleg úgy zajlott, hogy egyszer csak egy váltás, új főszerkesztőt kaptunk, aztán jöttek új emberek, új riporterek, tehát így mindig jöttek be az ajtón újabb és újabb emberek, és ott először a hírműsorokat vették át és kontrollálták, majd utána a különböző háttérműsorokat, megalakították a hírcentrumot, hogy ezt központosítsák, ezt az egészet, és így szépen lassan lett a közmédiából az, amit ma látunk, ami tulajdonképpen, és lehet, hogy ez az, ami nem mindig világos az egyszerű nézők számára, hogy úgy szolgálja a politikai érdekeket, a kormányzati érdekeket, hogy gyakorlatilag bizonyos ügyek teljesen kimaradnak, bizonyos ügyekre teljesen rámennek, és hát ott ki is szivárgott ugye erről pár évvel ezelőtt egy felvétel, hogy arról beszélgetnek szerkesztők, hogy itt a kormányzati érdek a meghatározó. Miközben azért egy közszolgálati médiánál a nézői, felolvasói érdek lenne a meghatározó ideális esetben.
Ugye, de hogy ugye Orbán nem ezt gondolja, hanem ő azt gondolja, hogy mi az ideológiai alapja, hogy ő megnyerték a választásokat, és akkor megvan a felhatalmazása, hogy olyan médiát csinálja, amit ő szeretne magának. Szóval, hogy ez van mögötte, nem ez az ideológiai alap, és akkor mindenkihez viszonyuljon, ahogy tud.
Ugye itt a kontroll az úgy zajlik, hogy Orbán Viktor bemegy két hetente a Kossuth Rádióba,
kenyérről,
és nyilván olyan kérdéseket szeret hallani, hogy hány kilós volt a kenyér, amit megszelt. Na most a pletykák szerint azért ezeken a beszélgetéseken van a kérdéslista, amit előre megkap az érintett riporter, aki kérdezi, nevezzük kérdezőnek inkább, és van egyébként a rossz nyelvek szerint egy olyan lista is, hogy miről nem szabad kérdezni, vagy miről nem szabad beszélni itt. És ugye Orbán Viktor azt is deklarálja, hogy ő egy ilyen beszélgetést, egy ilyen interjúhelyzetet ő nem bika viadalként szeret felfogni, tehát őt ne kérdezgessék kellemetlenebb ügyekről. Neki ez egy ideális állapot, és mivel ugye kontrollálva van a közmédia, ez tulajdonképpen neki kielégítő.
A közmédia miért fontos ennyire a Fidesz számára? Tehát, hogy kiket ér el a közmédia, amit más médiummal nem lehet elérni? Vagy miért ilyen kimagasló szerepe van a Fidesznek a média rendszerébe szerinted?
Hát ugye a fiatalabb korosztály azért már főleg internetről tájékozódik, de azért a Fidesz bázisát jelentő idősebb, főleg a vidéki idősebb korosztály, az azért megszokta, hogy a tévébe van kapcsolva, és azon belül is az egyesen kapcsolódik be, vagyis ami onnan jön információ, azok tulajdonképpen eligazítják arról a szavazókat.
Ez különösen igaz egyébként a Kossuth Rádióra, ugye, ahol dolgoztak korábban, ami mindig egy nagyon fontos hírforrás a Magyarországon a rádiók között is, és nem beszélve arról, hogy ugye az összes ilyen sporteseményt megszakító, egyperces eligazítása a népeknek, az ez egy különleges, azt nem csak idősebbek, hanem ugye fiatalabbak is nézik, hiszen kénytelenek rátekinteni a reklám alatt.
És arról sokszor beszélünk, és meg is szokta írni általában a független sajtó, hogy milyen csúsztatások vannak, vagy adott esetben milyen hazugságok hangzanak el mondjuk a közmédia adásaiban, de ennél sokkal fontosabb az, hogy miről nincs szó. És például a kegyelmezési ügynél ez nagyon jól megfigyelhető volt, hogy ha veszünk egy egyszerű magyar tévénézőt, aki csak a közmédiából és a Magyar Egyesből tájékozódik, az szombaton, egy szép szombati délutánon bekapcsolta a tévét, és azt látta, hogy lemondott a köztársasági elnök. És előtte nem volt szó arról, hogy itt mi történt, hogy miért vezetett, mi vezetett oda, hogy le kell mondani a Novák Katalinnak.
Oké. Okay. Napilapokat hogyan látod? Ott mi történt? Hogy volt az átalakulás?
Hát ugye a napilapoknak volt egy globális problémája, hogy megjelent ugye az internet csodája, és azért a magyar napilapok nem tudták zökkenőmentesen venni ezt az akadályt, ugyanis azért a 2000-es évek második felére már az Index meg az Origó volt egy ilyen nagyon erős tájékozódási forrás, míg ugye a nagy napilapok, amelyek korábban több tízezer olvasóval rendelkeztek, azért elkezdtek csak kevésbé olvasottá válni. De ettől függetlenül fontos, mert hogy úgynevezett agenda meghatározó szerepük volt. Tehát amit megírt a Népszabadság reggel, azért az téma volt, az interneten is téma volt utána. Ennek ugye az egyik legfőbb és legemlékezetesebb bizonyítéka Rogán Antal híres helikopterezése. Amikor ugye kiderült, hogy egy esküvőre az akkori feleségével hirtelen helikopterrel ruccant át, és az, hogy ezt hogyan meg miből fizette, ez máig
és kellett zárni a Népszabadságot.
Már is egy titok. Tehát a napilapoknak egy ilyen influencer szerepe az mindig megvolt, úgyhogy nem mindegy az sem, hogy ott mit írnak. És ott azt láttuk, hogy különböző módokon vették. Hát a Magyar Nemzet az ugye Simicska Lajos jóvoltából kézben volt, ugye a Népszabadság azzal kevésbé tudtak mit kezdeni, pláne hogy volt az nagyobb MSZP tulajdonban, aztán külföldi tulajdonban, de lényegében egy pillanat alatt bezárták, úgyis, hogy az újságíróknak ezt egy költözéssel adták el annak idején, és akkor ugye van a Népszava, ami egy ma is létező napilap, az pedig hát nyilvánvaló módon, ahogy ezt ilyen sejtelmesen meg lehet oldani, hirdetésekkel lehet befolyásolni. Tehát az van, hogy a Népszavában látunk állami hirdetéseket, és ennek feltehetően van egy olyan ára is, hogy mondjuk bizonyos aknamezőkre a magát ellenzékinek nevező lap semmiképpen sem téved.
Mit gondolsz a megyei napilapok átvételére? Ugye ugyanilyen fontos kérdés volt nekik, hogy mindegyik legyen a saját tulajdonukban, ugye? És ez is megtörtént.
Hát ugye a megyei lapok azok azért fontosak, mert szintén a vidék Magyarországában egy olyan tájékozódási pont volt, hogy sokan nem az országos napilapokat olvasták, hanem a megyei napilapok voltak a mindennapi hírforrások, és volt olyan megye, ami bődületes számokat produkált. Tehát ugye egész pontosan, és azért is nézek a térképre, hogy a Győr-Moson-Sopron megyei Kisalföld, vagy mondjuk a Csongrád megyei Dél-Magyar, az több tízezres példányszámban jelent meg annak idején, tehát ott se volt mindegy, hogy mit írjanak, és ezeknek a megyei lapoknak azért régebben volt egy olyan jellemzője, hogy abszolút nem csak a megyei dolgokról tudósítottak. Tehát amit előbb, vagy a műsor elején felhánytorgattál, egy Kisalföldben igenis volt szó országos problémákról is. Tehát ez sem maradhatott kontroll nélkül, és itt talán már mondtam többször ezt a szót, hogy a kulcsszava az orbáni médiapolitikának az a kontroll. Tehát itt ne úgy képzeljük el ezt az egészet, hogy Rogán Antal egy piros filccel besétál a szerkesztőségbe, és akkor áthúzza, hogy ezt nem, meg ezt a szót javítsuk ki, meg írjuk helyet. Nem így működik a kontroll. A Fidesz értelmezésében azt jelenti, hogy amikor szükség van arra, akkor azt az üzenetet terjesszék, ami a Fidesznek kedves, amikor pedig van valamilyen kellemetlen ügy, akkor arról ne legyen szó. És amikor van egy Fidesz számára kellemetlen történet, megfigyelhető, hogy hol válik ketté a kormány által kontrollált média és a független médiának a mozgása. Borkai ügy. Az a legszebb példája ennek, hogy amikor egy vidéki város fideszes polgármesteréről kiszivárog egy videó, amiről szó van, amiről beszélnek, és a kormány által kontrollált médiában semmi nincs erről. Tehát hogy nem az, hogy valamilyen más magyarázatot adnak, hanem nincs erről szó. Ugyanezt figyelhetjük meg a kegyelmezési ügyben. Nincs erről szó. Egészen addig, ameddig meg nem születik az a kormánynak kedves narratíva, ami utána már tulajdonképpen szabad utat ad ezeknek a médiumok.
A Blikket hova sorolnád ebben a felosztásban? Valahogy a kettő között van, ugye, hogy azért van benne kormányzati hirdetés, de mégis amikor van valamilyen ügy, akkor van nekik egy valamifajta szabadságot. Például a Novák ügyet például a legjobban azért ők tematizálták.
Hát itt visszakanyarodhatunk ugye arra az Orbáni megfejtésre, hogy mikor mi van magyar tulajdonban, mi van külföldi tulajdonban. A Blik, mint napilap, és úgy is, mint a blik.hu, mint internetes oldal, az egy hatalmas, egyik legnagyobb elérésű médium Magyarországon, külföldi tulajdonban van, de ezt se úgy képzeljük el, hogy Németországból szólnak a Blik vezetésének, vagy a Blik szerkesztőinek, hogy ezzel kell foglalkozni, hanem ez inkább ugye ad egy olyan biztonságot, hogy ott rendes szerkesztői munka történhet. A Bliknek ugye pont arra kell figyelnie, hogy miután egy nagy médium, és szüksége van hirdetési bevételekre, ezen a oldalon ne legyen annyira támadva, mert egyik pillanatról a másikra megrottyanhat.
Piatra, még beszéljünk a rádiós piacról, mert ugye itt már beszéltünk egy korábbi vétóadásban, hogy ezt is sikerült lényegében 100%-osan elfoglalni a Fidesznek, ugye kezdődött még ugye a 2010 előtti frekvenciapályázatoknál, amik ugye a két országos adót felosztotta maga között az akkori ellenzék és akkori kormánypárt, és ennek a folyamatbánya az az, hogy lényegében jelen pillanatban nincs olyan rádió Magyarországon, amivel ne legyen valamilyen fajta fideszes hát, tulajdonba vagy befolyás alatt. Ugye ezt jól látom?
Ugye mi a rádióknak a szerepe? Ez is egy kérdés, mert azért talán a rádiós piac alakult át a legjobban az elmúlt 15-20 évben, és itt gondolok arra, hogy amikor podcastot hallgatunk, például, amikor most valaki ezt a Vétó című adást hallgatja podcaston, ez tulajdonképpen egy rádió műsor is, vagy rádióként is lehet értelmezni, de hogy a rádióknak egyáltalán milyen befolyásoló szerepe lehet, azt nagyon jól megérezte a Fidesz, vagy a Fidesznek a média politikusai, ugyanis legfőképpen a rádiók, ugye zenerádiók. Megy retro muzsika, megy modern zene, és óránként bemondják a híreket. Ezeket a híreket nagyjából az MTI-nek a kínálatából merítik, ugye az MTI az a Nemzeti Állami Hírügynökség, és amikor a térfoglalásról beszélünk, az volt a legelső, amit elfoglaltak. És az MTI keresztül úgy lehet a teljes közvéleményt befolyásolni, megint csak, hogy bizonyos dolgokról nincsen szó. Bizonyos érzékenyebb témákat vagy mondatokat kihagy az MTI a tudósításaiból. Tehát, hogy itt ilyen apró dolgokról van szó, amit persze óránként bemondanak, és hát óránként ezzel azért lehet befolyásolni az embereket, és nem is feltétlenül arról van szó, hogy itt emberek szájába rágnak véleményeket, hanem ha óránként hallom, hogy a migráció probléma, akkor hajlamos vagyok azt gondolni, hogy ez tényleg egy nagy probléma.
Jó. Tévés piac. Ugye itt az ember azt gondolná, hogy hát annyi tévé van, hogy mindenki választhat, amit szeretne, de a valóságban nem teljesen ez a helyzet. Tehát ugye van a két földi sugárzású piaci tévé, ugye a TV2 meg az RTL, ugye a TV2 még Andy Vajna által lett a Fidesz médiába bele helyezve, és ugye az történt, hogy szépen csöndben az évek alatt piacvezetővé vált a TV2 az RTL-lel szemben, már nincs is kb. Olyan mérőszám, amivel ne vezetne. ez egy kicsit másfajta média logika volt, ugye ez kicsit már egy sokkal tudatosabb lépés volt, hogy valamit megszerezni egy külföldi tulajdonostól, átvenni és üzemeltetni és jóvá tenni. Ez miért fontos a Fidesz számára? Hogy ezt hogyan látod?
Hát a tévés piac ugye iszonyatos nagy változáson ment, tehát 30 év alatt, itt elég arra gondolni, hogy régen ugye csak volt a közszolgálati TV1-es és 2-es csatornája, lett már kereskedelmi adás, ma meg hát több száz közül lehet választani, arról nem is beszélve, hogy mondjuk így 30-40 év alatt már nem tévét néznek az emberek, hanem a YouTube-on nézik egyébként a tévében megjelenő adásokat is. Viszont ami miatt politikai szerepe van, az ez a két nagy csatorna. Tehát az RTL és a TV2, amelyik az első kereskedelmi csatorna volt Magyarországon, az még mindig bír egy olyan közvélemény befolyásoló szereppel, hogy ezeknek a híradóit, ami ugye egymással verseny, az RTL híradó meg a Ténye, több százezer ember azért megnézi minden nap. És ez megint csak olyan közönséget, olyan embereket ér el, akik kevésbé interneteznek, nem olvasnak napilapokat, tehát olyan szavazói rétegről van szó, és itt egy nagyon fontos pontnál vagyunk, mert hogy elvileg egy médiának, tévének, rádiónak, online lapnak olvasókba, nézőkbe kellene gondolkodnia, a Fidesz viszont nyilván szavazókban gondolkodik. Tehát olyan szavazókat tud két tévé elérni, ami nagyon is fontos a Fidesznek. És hát nem véletlen volt az, hogy a TV2-t azt megpróbálták minél előbb megszerezni, sikerült is, és látjuk előbb a bejátszóban, hogy az éppen aktuális kampányban minden elhangzik a Tényekben, aztán majd Gönczi Gábor bemondja fél év múlva, vagy egy év múlva, hogy bocs, mégsem. Az RTL viszont még ugye szintén német kézben van, visszautalok ugye Orbán média koncepciójára, hogy ezt nem lehet hagyni, és a legendás G-napon ugye maga Simicska Lajos azt mondta, hogy ez egy régi terve volt Orbán Viktornak, hogy valahogy megszerezzék az RTL-t, és majd a Rosszatom ugye segít megszerezni Simicska Lajos elmondása szerint, de ez nem sikerült. Az RTL az ilyen értelemben nincsen Fidesz kontroll alatt, és hát azért láttuk azt az elmúlt 14 évben, hogy amikor az RTL számára igazán fájdalmas kormányzati lépés történt, gondolok itt arra, hogy a reklámadó bevezetésénél azért több milliárdot kellett volna fizetni, akkor az RTL híradó politikai műsor készítése olyan szinten felpörgött, ami hát eléggé fájdalmas volt a Fidesznek, és elég gyorsan vissza is táncoltak
aztán,
a reklámadóból.
És aztán meg visszapörgött, hogy egy ilyen, szabad egy ilyen képzavarral éljek. És ugye az látszik még, bocsánat, hogy kiegészítelek, hogy a TV2 csoport, ami ugye szintén a Fidesz által tulajdonolt, hogy rengeteg különböző adót üzemeltet még, sportcsatornákat, ilyen-olyan életmód magazinokat, vagy csatornákat, de a híradókat, vagy az egyperces dolgokat, ők szolgáltatják bele, szóval így megy az üzenet, hogy amikor az ember nézi az angol vagy a spanyol bajnokságot, azt hiszi, hogy nem, de mégis ott van a Fidesznek a keze, majd megkapja, hogy mit kell éppen gondolni a világról. De akkor most kanyarodjunk át akkor az internet világába, ami a legközelebb áll hozzád, kezdve ugye az Origo átvételével, ez hogyan zajlott, és az miért kellett a Fidesznek, ugye egy német tulajdon, ugye a Telekom csoport által tulajdonolt újság volt, és akkor egyszer csak arra jöttek rá, hogy ez kell nekik.
Ugye magyar internetes újságíróknál van ez a szállóige, hogy aki alatt már 2-3 szerkesztőség vagy lap nem szűnt meg, az nem is igazi újságíró. Hát sajnos magam is jelen lehettem több ilyennél. És hát én az Origónál dolgoztam valóban 2014 előtt is, és talán aki kevésbé emlékeznek, hogy ott mi történt, ott egyik pillanatról a másikra megtudtuk, hogy az akkori főszerkesztőnket, Sálink Gergőt elbocsátották, és ennek az oka egy cikk volt, ami Lázár János titokzatos külföldi útjairól szólt, és igazából miután nem nagyon kaptunk információt akkor, hogy miért kerültek több millióba azok a külföldi utak, és egyáltalán Lázár János mit csinált, ezért perre ment az akkori Origó. És igazából ez kellemetlen volt akkor a kormányzatnak, és egész pontosan Lázár Jánosnak ez egészen biztos, pláne mert az Origó egy hatalmas elérésű, több százezres elérésű lap volt már akkor. És hát nyilván az, hogy a két dolog, hogy akkor a főszerkesztőt azt milyen módon, milyen telefonokkal hogyan küldték el, ez a nyilvánosság előtt azért nem volt megerősítve, de hát azért belül tudtuk pontosan, hogy mi volt a történetek láncolata, és hát ezek után az akkori hírekrovat, meg gazdaságrovat azonnal felmondott, és megkezdődött az Origónak egy teljesen új korszaka, először egy apróbb kontrollal, amit a kormányzat tudott gyakorolni, és utána egy átvétellel, tehát hirtelen a Telekomnak a tulajdonából átkerült magyar nemzeti tulajdonba, itt ugye Száraz Istvánra kell gondolni egész pontosan, és ezután az Origó, hát a mai nappal már láthatjuk, hogy az egyik legszélsőségesebb kormányzati propagandát közvetítő lap, amely egyszerre nyomja a Fidesz számára kedves üzeneteket, illetve mesztelen...
Pornót.
Hát...
Soft pornót.
Abszolút mesztelen nőkkel próbálja ugye becsámítani az olvasókat, de ennek a pornónak egyébként ugye az a lényege, hogy a mesztelen nőket azt jobban, hogy előbb megnézik nyilván az emberek, mint a kormányzati propagandát, viszont így mind a kettőt kaphatja.
Azért kellett a Fidesznek, mert az Origó volt a vezető újság akkor? Még kellett megszerezni, szerinted mi volt a fő hát motiváció mögötte?
Akkor a két vezető újság az Origó és az Index volt. És ennek történelmi okai vannak, erről is rengeteg visszaemlékezés van, hogy miért pont ennek a két lapnak sikerült így elrugaszkodnia, de ezek pedig olyan szavazói csoportokat értek el, mint fiatalok, mint városiak, mint az értelmiség, ami, és hát a fideszesek, ami nagyon-nagyon fontos és kulcskérdés volt az akkori Fidesznek. Tehát itt olyanra kell gondolni, hogyha az Index vagy az Origó arról írt, hogy valami probléma van a gazdaságban, akkor azt fideszesek is olvasták, és hát ez fájt, és akkor egyszerű, én azt tudom a visszajelzésekből, pláne mert politikai újságíróként dolgoztam akkor is, hogy bizony fideszes választókerületi elnökök Origóból, Indexből tájékozódtak, azt nyitották ki, azt nézték meg. Erre kellett reagálni aznap a saját környezetükben. Tehát, hogy egy nagyon fontos szerepe volt. És az Origó elleni támadás párhuzamosan zajlott az Index elleni támadással. Tehát azóta tudjuk, amit akkor csak még pletyka volt, hogy Simicska Lajos, aki akkor még a Orbán Viktornak tulajdonképpen egy jobb keze és gazdasági felelőse volt, akkor szerzett opciót az Indexen, vagyis tulajdonképpen úgy tulajdonába vette, hogy azt bármikor nyilvánosságra lépve tudja a saját érdekei szerint használni. Tehát a Fidesz elmulasztotta azt, hogy mondjuk az interneten egy saját médiát szisztematikusan felépítsen, ezt hogy ellenpéldát mondjak, a tévénél megtette, tehát a Hír TV-t azt elkezdték ugye építeni, beszéltünk róla. Az interneten nem volt ilyen, és így nem maradt más dolog, mint a térfoglalás, mint az átvétele ezeknek az újságoknak.
Aha. És aztán az Index.
És aztán az Index.
Hát, és miért más, mint az Origó?
Ugye ez az egész történet annyiban üldözt, hogy én az Origóból 2014-ben a felállás után átmentem az Indexbe, és hát egy picit ugye máshogy csináltam ezt a dolgot végig, és hát most kevés az idő arra, hogy a teljes Index történetet a saját szempontból elmeséljem, meg aztán a Telex alapítását, majd egyszer meg lesz ennek a helye és az ideje is, de egészen fontos pont volt az Index történetében, ugye először az, amikor Simicska Lajos tulajdonképpen nyilvánosságra lépett az ő opciójával, ez ugye 2018-as választás előtt volt még, és akkor alapítványi tulajdonba adta rögtön az Indexet.
Bocsáss meg, akkor már nem volt a jobb keze Orbán Viktornak, ugye 15-ben volt a G-nap, és ez már ugye ilyenkor már a harcot vívta, és akkor most mutattam itt
van. De akkor ez már egy teljesen másik Simicska Lajos volt, és a Fidesz média történetében, vagy a fideszes média történetben az egy nagyon fontos pont volt, amiről már célozgattunk többször, a 2015-ös úgynevezett G-nap, amikor Simicska Lajos hirtelen...
Szembefordult Orbán Viktorral.
Abszolút, és ugye telenyilatkozta akkor a médiát és elképesztő jelzőkkel.
A G-nap,
ugye erről emlékezetes ez a nap, de sokkal fontosabb politikai és média történeti szempontból, hogy gyakorlatilag vitt mindent, ami a nevén volt. Magyar Nemzetet, Hír TV-t és Index opciót is. Ekkor tulajdonképpen Orbán Viktornak gyakorlatilag mind a gazdák, hogy okosan van, visszaugrunk a startmezőre, újra kellett sok dolgot kezdeni, és hát látjuk a média építkezése, az eléggé sikeresen zajlik, de hogy az Indexre visszatérve, 2017-ben Simicska Lajos előbújt ebben a dologban, állítólag, vagy hát a tényfeltárások alapján, azért, mert a Fidesz rá akarta akkor tenni a kezét az akkori Indexre, és ezt ilyen jogtechnikai módon tudta megakadályozni, de ami fontos, hogy ebből mi újságírók nagyjából tényleg annyit láttunk, hogy fölöttünk itt politikusok meg oligarchák harcolnak egymással, a szerkesztői függetlenségre ez nem volt hatással, és hát ezért deklaráltuk akkor szerkesztőségileg, hogy egészen addig tudjuk folytatni a munkát, ameddig nem avatkoznak be a tartalomba, tehát egész pontosan, hogy mit írjunk, vagy mit ne írjunk meg, és a másik pedig, hogy a szervezeti összetételbe az, hogy nézzen ki a szerkesztőség. És hát akkor már főszerkesztő voltam, amikor ez utóbbi kritérium sérülni látszott, és ennek egy előzménye az a 2019-es választás volt, éppen ugye 5 éve az előző önkormányzati választásoknál, amikor a Fidesz úgy látta, hogy hiába nyomul a médiában, hiába zajlik ennek a média koncepciónak a megvalósítása, a végén ott van az Index, ami hogyha Borkai Zsolt ügyével foglalkozik, az elterjeszti ezt az információt nem csak az ellenzéki szavazók között, hanem a fideszes szavazók között. És itt van a kulcs, az Indexnek az ereje, az abban rejlett, és rejlik ma is, hogy azt nem az ellenzéki buborékban élők, meg a Orbán leváltását akaró emberek olvassák, hanem olyan fideszes olvasók is, akik tájékozódni akarnak, akik számára nagyon fontos az, hogy mit ír ez a médium. Tehát ez egy kulcskérdés, mert hogy a Fidesz törekvése az, hogy a politikai megosztottságot azt lefordítsa a médiára is. Vannak a fideszes médiumok, meg vannak az ellenzéki médiumok. Ne legyen átjárás, ez a polarizáltság a lényeg. Szabolcs, Fidesz ezt szekte meg tulajdonképpen.
Világos. Van egy grafikonunk, amit szeretném, hogy megnéznél. Ez egy januári adatai a magyar internetnek a, nézd rá ide, hogyan az olvasottság. Ugye ez azért érdekes, és ugye amikor ti az Indexbe mentetek a Telexet megalapítva, akkor ugye azt gondoltuk, vagy tátok, vagy döbbeszáma, vagy bárhogyan is mondva, hogy ez meg fogja recsenteni, vagy megrecsenteti az Indexnek az olvasottságát, és amikor a Fidesz átvette az Indexet, akkor kicsit más logika alapján vette át, mint az Origót. Ugye az Origóból ugye tényleg egy nagyon nívós újságból csinált, amit mondtál, egy ilyen orosz propaganda újságot, ugye pornó és Putyin, de az Indexen nem ez történt, hanem ott egy sokkal, mint hogyha egy precíziósabb szikével, hogy szabad ebben a képzavarral élt, és ott más dolog történik, ugye, mint ami történik az Origóba, és az Index továbbra is a legolvasottabb újság Magyarországon. Szerintem ez miért van? Azért van, mert az emberek megszokták, azért van, mert nem veszik észre, hogy hogyan manipulálják, vagy egyszerűen már be van árazva. Te erről mit gondolsz?
Ugye a magyar olvasó, szavazó, néző, választó, ezek mind ugyanaz, szeret mindent tényleg a Orbán Gyurcsány tengelyen értelmezni, és a finom árnyalatokra hát nem igazán érzékeny, vagy nem is kell tudnia. Ugye az Indexet az nem csak a politika miatt, vagy a közéleti események miatt olvassák, hanem tulajdonképpen ez egy olyan lap, és egy olyan lapcsalád volt régebben is, ahol tájékozódni lehetett a időjárástól kezdve rendőrségi hírekről, egy csomó olyan bulvár információ, gazdasági információ, autós hírek, és így tovább, tehát minden található azon a honlapon. 20 évünk, vagy volt, aki több ideig dolgozott, de 20 év volt abban, hogy ilyen erős anyahajóvá építsük az Indexet, hogy gyakorlatilag, hogyha történik valami, akkor az első reakciója, reflexe az legyen az embereknek, hogy megnézze, hogy mit ír előre az Index. És igazából a szokások, a média fogyasztási szokások ebből a szempontból kevésbé változnak, hogy egyik pillanatra, másikra akkor lezárom, és nem olvasom, nem nézem meg. Ez egy hosszadalmasabb folyamat. Tehát én, amikor ugye jeleztük azt, hogy itt valami fajta politikai beavatkozás van a függetlenségükbe, engem elbocsátottak, majd utána gyakorlatilag az összes újságíró felmondott, és teljesen új emberek vették át az Indexnek a tartalomgyártását. Én nem számítottam arra, hogy akkor hirtelen nulla olvasója lesz az Indexnek, mert hát a szokások, hogy valamit olvasni kell, hogy meg kell nézni, vagy akár a kíváncsiság, az ott van. És azóta azt látjuk, hogy igen, az Index az egy másik iskolát követ, mint az Origó. Az Indexen most is, hogyha valaki felmegy, akkor nem azt találja, hogy minden cikkből kilóg az ideológiai lóláb, hanem azt látjuk, hogy minden is van rajta. Ott ellenzéki politikusok publikálhatnak, publikál, és Gyurcsány Ferenc is ott közzétette tanait nemrég, de más ellenzéki politikusok is interjút adnak, ír az ellenzékről is, kormányzati megszólalások, publikációk is ott vannak, és rengeteg olyan hír, bulvárhír is rengeteg van az Indexen. Ami a különbség, vagy ami miatt például számomra a munka az nem volt folytatható, hogy időnként érkeznek kérések. Időnként valamit el kell helyezni a labban, időnként van egy politikai érdek, amit figyelembe kell venni. Láthattunk, azért volt erre példa a Városháza ügy, amit ugye az Indexen robbantottak, egyszer csak ugye bepottya az akkori Index főszerkesztőnek a postaládájába, vagy például ugye legutóbb a BKK bérletekkel kapcsolatban nem pontosan úgy írta meg az Index, ahogy abban a levélben látszott.
Részt kihagytak.
Tehát vannak ilyen kis apró pontok, amit a éles szemmel észre lehet venni. De az én tételem az régen is, és most is az volt, hogy nincs köztes út. Tehát itt fekete-fehér a helyzet, hogyha a farkasnak a lábát beengedjük az ajtón, akkor az előbb-utóbb be fog jönni. Ezért volt az, hogy én főszerkesztőként még a legapróbb olyan kéréseket is akár visszautasítottam, hogy egy képet cseréljünk le, mert nem tetszik valakinek. Mert hogyha egy ponton engedünk, akkor a következő ponton már mire hivatkozva ne engednénk, és ez így terebélyesedik.
De akkor, hogyha jól látom és olvasom a számokat, akkor a úgynevezett médiaháborút megnyerte Orbán Viktor. Tehát minden nála van. És vagy megnyerte, képes-e ellentartani még bármennyire is a magát függetlennek nevező, mondjuk online médiumok az Orbán rendszer médiájának, vagy akár Orbán rendszernek szerinted?
Hát szerintem rosszul járunk akkor, hogyha itt vagy eredményt hirdetünk, és akkor felmutatjuk a zászlót, hogy ki nyert, vagy ki nem. Ugyanis a médiának az a szépsége, egyben rákfenéje is, hogy minden nap változik, minden nap van valami újdonsága. Tehát ki gondolta volna, mondjuk tényleg 10 évvel ezelőtt, hogy a Facebookra teljesen áttevődik az embereknek a befolyásolása. Tehát mondhatjuk azt, hogy ezek a médiumok, amikről beszéltünk, ma már magyar tulajdonban vannak, Fidesz közeli tulajdonban vannak, de 10 év múlva lehet, hogy ezek mit sem fognak érni, mert gyakorlatilag már nem úgy fognak tájékozódni az emberek, hogy ezekre a médiumokra rámennek, hanem egy teljesen másik módon.
Látsz olyan újságot most, főleg az interneten, ami képes arra a trükkre, amire képes volt az Origó és az Index, hogy a Fidesz olvasóit is elérje, vagy a Fidesz támogatóit is elérje. Tehát, ugye van egy buborék, amiről szoktunk itt sokat beszélni itt a vétóban, az ellenzéki buborék, akik hallgatják a saját maguk hangját, és azt szeretnék visszahallani, amit egyébként gondolnak. De ugye ahhoz, hogy valami változás legyen, az is kell, hogy az országnak az a része, aki nem feltétlenül ellenzéki, de mondjuk szeretne változás, vagy akár érezni akarja a változást, azhoz is el lehessen jutni. Látsz olyat most, ami így az interneten lévő szerkesztőségek közül, aki képes erre a bravúrra, mint amerre az Index vagy az Origó képes volt most?
Hát nekem ez egy régi vágyam is, meg egyfajta média koncepcióm volt mindig, hogy én ne csak egyfajta tábornak beszéljek, hanem gyakorlatilag mindenki számára értékes információkat vagy meglátásokat közöljek. De ez azért válik nehézé, mert az összes technikai körülmény és a gyakorlatilag a média környezetnek a fejlődése, az inkább afelé mutat, hogy mindenkinek meglegyen a saját kis játszótere, meg a saját kis buboréka. Tehát hogy ez azért nehéz, mert gyakorlatilag az üzleti modellek is afelé mennek, hogy sokkal egyszerűbb és üzletileg, pénzügyileg sokkal jobban megtérül, hogyha én csak a saját olvasóimnak, nézőinknek közlök valamilyen dolgot. Tehát, hogy nagyon nehéz azt megtenni, hogy ne úgy beszéljek, ne arra beszéljek, amit egyébként azok a nézők, olvasók hallani akarnak, akikből ilyen vagy olyan módon élek.
De elérésileg, amit bocsánat, az előző győzött vagy nem győzött a Fidesz kérdés, visszakanyarodva, szóval elérés számaiban, ha most veszünk egy mai napon egy ilyen vonalat, akkor a Fidesz győzött? Tehát, hogyha ránézel bármilyen részre, a Fidesznek többsége van. És ott, ahol nincs többsége, mondjuk a YouTube-on, ezeknek az ilyen új generációs médiumokban, ott meg ugye azt csinálják, hogy ha valahol be kell avatkozni, akkor közpénzmilliárdokból mondjuk felépítik a megafont, és megpróbálnak legalábbis pariban lenni az ottani mondjuk influencer gyártókkal. Tehát, hogy ebből a szempontból így értve van egy győzelem, és azt nem tudom, azt nem látom, hogy képes-e a magát még megőrzött, függetlenséget megőrzött és erre vigyázó szerkesztőségek a Fidesz nélkül, vagy a Fidesz segítsége nélkül mondjuk komoly befolyással bírni a magyar közvéleményre. Mondok egy példát. Tehát, hogy a Novák ügy, amikor igazán ügy lett, az akkor lett igazán ügy szerintem, amikor Orbán Viktor kiment a Karmelitára és elmondta a Facebookba, hogy akkor kb. Vége van Novák Katalinnak. Addig belül volt szerintem még ebben a ellenzéki buborékban, és ezt gondolom. És ezzel párhuzamosan, egy kicsit eltolva, a 444-en Ács Dániel írt egy cikket egy olyan ügyről, ami akár szerintem bizonyos szempontból nagyobb is lehetett volna, mint a Novák, hogy ugye ez hogy két hónapra leállt a nyomkövető rendszer Magyarországon, ami egyébként egészen nonsens, és ugye mi ketten hallottunk róla, de egyébként a szélesebb közvéleményt meg se karcolta. Mekkora ereje van a magukat függetlennek nevező újságoknak most, ebben a mostani jelen pillanati médiatérben szerinted?
Itt a kegyelmezési ügyhöz azért annyi kiegészítés, hogy szerintem is azt az olvasottságból, meg az impactból lehet rekonstruálni, hogy igazából ez nem az első napokban lett országos ügy, vagy legalábbis a Fidesz szavazókat is elérő ügy, hanem később. De ugye ez nem csak Orbán Viktor megszólalása tartozik hozzá, hanem az, hogy olyan influencerek, vagy olyan akár jobboldali közéleti szereplők is megszólaltak, hát Szörényi Leventére emlékezzünk, aki először ugyan nem akart a tanácsadó, Novák Katalin tanácsadójaként megnyilvánulni, de aztán azt mondta, hogy ez vállalhatatlan. Tehát, hogy kiszabadult tulajdonképpen ebből az ellenzéki buborékból ez a történet, és azért lett tulajdonképpen ez a több lemondás is a hatása. De hogy...
Az Ács Dániel féle ügy meg nem tud kiszabadulni ebből, hanem benn maradt ebbe a kis dobozkába, pedig ugyanolyan, vagy legalábbis egy elég komoly ügy lenne, hogy leáll két hónapra a belügyminisztérium szervere, mert eléri a kapacitása tetejét, és azért két hónapig szabadon kerhetnek a pedofil bűnözők is egyébként.
Igen, de itt a kulcskérdés szerintem az, hogy ezt média szempontból vizsgálhatjuk, meg politikai szempontból is vizsgálhatjuk. És média szempontból azt a munkát, amit mondjuk a 444-ben Ács Dániel végez, vagy utána a többi független szerkesztőség, azt elvégzi, foglalkozik ezzel az üggyel, rákérdez, és így tovább. Az, hogy politikai ügy lesz-e valamiből, az viszont a politikusok dolga. És akkor itt jön még egy olyan lokális probléma, amiről talán az elején nem beszéltünk, vagy csak céloztunk rá, hogy ugyan a független sajtó le van ellenzéki sajtózva, de a független sajtó az nem egy ellenzéki pártnak a akaratából, vagy politikai érdeke alapján működik. Hát én főszerkesztőként elég sok olyan morcos visszajelzést kaptam ellenzéki politikusoktól is, hogy mit írunk, vagy mit írok le. Tehát, hogy a független sajtó az olvasók érdekeit nézi. Ellenzéki sajtó, tehát kifejezetten olyan sajtó, amit ellenzéki pártok pártérdekből hoznak létre, és adott esetben ilyen ügyeket felszínen tudnak tartani, influencerekkel tovább tudnak lendíteni, ez nincsen ma. És lehet, hogy ez erkölcsi szempontból, vagy mondjuk újságírói szempontból nem az ízlésem szerint való, de politikai szempontból ez egy szükséges lépés lenne. És innentől, miután az ellenzéknek nincsen, vagy csak olyan minimális elérésű ilyen sajtója van, ez nem tudja ezt a szerepet vinni, hogy média ügyeket, újságírók által feltárt ügyeket át tudjon emelni a politikai arénába.
Szerinted miért nincsen?
Munka meg van spórolva. Tehát, hogy igazából ugye azt látjuk, hogy kezdeményezések, azok voltak, vannak, és például a DK-nak, ugye elindult a DK TV-je, ami ugye hetente egy beszélgetés, ami jelentkezik, az például egy olyan kezdeményezés, ami arra utal, hogy azért felismerték ezt a dolgot, mondjuk Gyurcsány Ferencék, de hogy ez, hogy ellenzéki médiát létrehozzon valaki, ez nagyon sok munka és pénz, energiabefektetés, idő, ez nem 10 perc alatt történik meg, és hát szembe kell azért néznie nyilván ennek az ellenzéki oldallal azzal is, hogy a saját ellenzéki táborának se teljesen tiszta az, hogy mi az, ami újságíró, és mi az, ami mondjuk egy pártérdekből működő médium. És akkor itt visszatérünk arra, hogy lehet, hogy az ellenzéki olvasó az nem szereti, hogyha ilyen módszerekkel van az ő véleménye befolyásolva.
Hát szerintem ez nem igaz, de ugye csak annyit még a beszélgetés elejére bizonyosodva, hogy csak lenne egy oldalnyi belpolitika minden ilyen ellenzéki újságban, amit kiadnak, akkor ugye ez azt jelenti, hogy több mint 1 millió emberhez tudna eljutni olyan belpolitikai kérdések, amit egyébként máshol nem olvas. És az sem igaz, hogy az emberek nem olvasnak nyomtatott újságot, igen, 40 év alatt kevesen olvasnak ilyet, de 40 év fölött viszont egy csomóan még a mai napig is ebből tájékozódnak. Egy kicsit még beszéljünk az újságírás jövőjéről. Hogyan látod, hogy sok ilyen cikkelnik meg, hogy mindjárt mindennek vége van, az AI jön, és nem is kell több szerkesztőség, majd mindent megír a ChatGPT, és egyébként is nem kellnek ilyen szerkesztőségek, 80 fők azok luxusok, és ugye minden majd a, nem tudom, a YouTube-on, a TikTok-on, meg a Threads-en fog zajlani. Ezt hogyan látod? Merre tovább ilyen szempontból? Lesz-e még szakmátok, vagy szakmád 10 év múlva, vagy ez inkább csak egy ilyen riogatás, hogy megszűnik az újságíró?
Az ELTE-n az egyetemi hallgatóimnak azt szoktam mondani, amikor azt mondják, hogy újságírók szeretnének lenni, hogy lebeszéljen őket, vagy rábeszéljen, mert mindkettő mellett tudok rengeteg érvet felsorakoztatni. Hát ugye most sem egyszerű újságírónak lenni, a jövőben sem lesz egyszerű, de én azt gondolom, hogy újságíróra szükség van. A kérdés, hogy mi a szerep felfogása, és az, hogy miben tudja hasznosnak tartani magát. Tehát tényleg 20-30 évvel ezelőtt egy újságírótól azt vártuk, mindenki azt várta a közvéleményben, hogy információkat hozzon. Adjon át nekem információt, amit nem tudunk, azt kérdezze meg, és azt itt csatornázza be. Ma az újságírótól már sokszor azt várjuk, hogy a sok-sok információból, ami ér minket, politikusok Facebookon posztolnak naponta többször, állami cégek, ilyen cégek közölnek, közleményeket adnak ki, rengeteg információ van, ebből válasszák ki a lényegeset. Tehát az újságírói szerepnek van létjogosultsága, mert hogy akkora információ zuhatagban vagyunk, hogy szükség lesz olyan emberekre, akik utána járnak dolgoknak, és az igazán lényegesről tudnak beszámolni. A mesterséges intelligencia az sok mindenben ki fogja váltani az eddigi újságírói szerepeket, és itt éppen a műsor előtt is meséltem, hogy voltam Bécsben egy olyan konferencián, ami kifejezetten mesterséges intelligencia és az újságírás jövőjéről szól, és az egyik nagy német médiavállalatnak a vezetője kivetítette egy grafikont, így előttem van, hogy gyakorlatilag milyen sorrendben veszi át az újságírók szerepét a mesterséges intelligencia, és ma már egyébként tanúi is vagyunk annak, hogy mondjuk az elején az, hogy időjárás híreket, hogy egyszerű sportközvetítéseket meg tud csinálni mesterséges intelligenciával bárki, Az már a technika itt van, és bizonyos lapokban látunk is erre jeleket, hogy alkalmazzák is. Ugye a grafikonon, hogyha megyünk előrébb, amit legkevésbé tud a mesterséges intelligencia, és akkor ennek a tulajdonképpen ennek az egyenesnek vagy vonalnak a másik végén, az pont az a politikai és gazdasági és akár közéleti elemző található, amit jelenleg a mesterséges intelligencia kevésbé tud feldolgozni. Tehát arra még nincsenek algoritmusok, hogy mondjuk mekkora jelentőséget tulajdonítsunk Lázár János 800 Facebook posztja közül annak az egynek, amiben ő bejelenti, hogy egyéniben már nem fog indulni többet. Ehhez kell még ember jelenleg, aztán lehet, hogy ez is átalakul majd a jövőben. Tehát újságírásnak szerintem van jövője, nem kell félni ezektől az új technikai eszközöktől, az új technikai változásoktól, hanem alkalmazni kell, be kell építeni saját magunk számára.
Szabolcs, köszönöm, hogy itt voltál velünk, szerintem nagyon érdekes dolgokat mondtál. Tudnánk róla még órákon keresztül beszélni, és tudnánk a nézőket még szomorítani azt, hogy mennyire kilátástalan a Fidesz média rendszerével való, hát hogy mondjam, együtt élés.
Azért megpróbáltam egy pozitív üzenettel zárni.
Megpróbáltad, és köszönöm, hogy itt voltál. Ez volt a Vétó 22. adása. A jövő héten Stumpf Péter politológussal fogunk beszélgetni a választási rendszerekről. Ha az adás tetszett, kérlek, iratkozzatok fel a Partizán YouTube csatornájára, illetve van a Vétónak is saját podcast csatornája. Ha akartok nekünk írni, a vétokukac@partizanmedia.hu mail címen megtehetitek. Ez volt az utolsó előtti stúdiós Vétó. Mi is országjárásba kezdünk a Partizánnal együtt. Az első alkalommal Győrből fogunk jelentkezni március 23-án. Gyertek oda, élőben lesz Vétó. Fogjuk ugye itt is közvetíteni. Köszönöm, tartsatok velünk!